A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. 6 óra 30 perc, tehát kezdünk. Itt a 90.9 Jazzy Rádion. Lács Gábor az egyik műsorvezetője a Millás reggeli című műsor folyamnak.
Mihálovics András pedig a másik műsorvezető, aki ezzel a szófüzérrel vezette fel a mai adást.
Is. 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk ez. Tessék üzenetet írni arról, hol lehet és hol nem lehet közlekedni, vagy éppen milyen morgásra okot adó esemény, fejlemény, jelenség jutott el retinátokon keresztül a központi idegrendszeretekbe. Mert hogy morgos szerda van, és hogyha valaki nézi a videót és megnézi Ács Gábor fizimiskáját, ő már készül erre a dologra. Nagyon darkra hangoltam a nonverbálisan a beköszöntését. Vagy csak álmos.
Én figyelj, én azt mondanám, hogy most zene, és mindenki nézzen napot. Annyira szép most, ha valaki kitekint az ablakon. A nap felkelte, gyönyörű vörös korong, még bele is lehet nézni, és szuperül néz ki. Ha valakinek van most erre pár másodperce, akkor
nem is tudtam, hogy ilyen romcsi vagy.
Ide figyelj.
Igen.
Éppen komoly nyomás alatt állok a 9 éves lányom részéről, hogy ne becézgessek feleslegesen dolgokat. Tehát lényegében már azt is meg kell magyarázni, ami neki, ami 40 éve beépült a köznyelvbe. És jössz nekem egy romcsival, hát nem tudom, ezt majd továbbadom neki és ráduszítom. Igazából nem tudok más csinálni, mert akkor neked is véged lesz, mint a botnak szerintem. Na, kíváncsi vagyok, hogy erre mit szól, tényleg, hát majd elmondom neki.
Annyiban bízom ebben a dologban, hogy egy 9 évessel még csak elbírok.
Hát nem. Bárkivel elbírsz. Főleg bármilyen gladiátorral.
Kettő felnevelt lány után csak elbírok. Vannak ötletei. Hát egy nagyon kreatív.
Ennyire cserfes és beszólogatós 9 évessel lesz a legnehezebb dolgod.
Kire ütött ez a gyerek?
Hát nem rám nyilván. Én egy szerintem áldott jó ember vagyok.
Na, már megjöttek az első hallgatók, mi üzenetek. Morgan, Morgos, jó reggelt, kartársak. Morgan is van, csak előbb a kronológiai sorrendet betartanám. Már kifejezetten erős teherforgalom tapasztalhat az M2-esen, majd az M3-es bevezetőn a Szerencs utcai lámpánál találkoztam kisebb-nagyobb torlódással. 39 perc a menetidő Zugló Hermina mezőre, ami hát az egyik legrosszabb általam feljegyzett részideje D-kartársnak. Uh-huh. Ugye nyáron 25 perc az olyan, sőt néha volt 23 is, az a legjobb egyéni.
21 volt szerintem a csúcs, azt vártuk, hogy bemegye 20-ra, de az már ott nem ment.
Már nem ment be, szabályosan közlekedve, teszem hozzá. És akkor itt van Morgan copy-paste kartársak, vannak szépen dobozosok, de még élhető a reggel, ugye, hogy ilyenkor befelé vala a többség, és ez remekül látszik is a sugárzó utakon. Közszolgált egyetem Üllői korút, Baros Rákóczi tér, Rákóczi hadnagy és a művésznő Konteó lassan a régi, írja Lőpapa, hogy egyszer tudnám ezt így befogadóbban mondani, de olyan zagyvaság így elsőre, már ne bántodj meg, kedves Lőpapa, hogy...
De most már értjük szerintem.
Én mindig megküzdök vele. Átjött a romcsi feeling, bámulom a napfelkeltét, mint egy beabszintozott impressionista. erős kezdés.
Na, akkor ezt kell megugrani erős a további kezdés. Üzenetekkel. Na, morogjunk.
Figyelj, én most jöttem meg szabadságról, mi a túrót morogjak?
Jaj, jó, oké.
Azon kívül, hogy senki házi a kezébe van a minden.
Nekem a... Igen, ezt a mindenben leszűrted. De túl pihented ezt a dolgot szerintem. Az a középkorú hölgy, aki beállít az állatorvoshoz azzal a dumával, hogy ne kérdezzék, miért nem hoztam korábban egy haldokló gekkóval, akiről egy fél éve nem vette észre, hogy az nem eszik, de tett rá magasról, majd még elújságolja, hogy hát nekünk kell, hogy legyenek állatok, meg jó sok elpusztult már, akkor ezt valahogy nem nagyon tudom hová tenni. Egyébként a gekkó is elpusztult, mert nem tudták megmenteni, mert olyan későn hozta. Szóval ilyenkor az embernek tényleg kinyílik a bicska zsebében, hogy minek? Tehát miért? Miért gondolja azt, hogy... hát kikérdezték néhány dologról, hogy milyen körülményeket biztosított a kis állatnak, semmit nem úgy, ahogy kellett volna. De abban még volt egy ilyen válasz is, hogy tücsköt. Hát fogom, az gusztustalan, azt nem adok neki. Egyébként sem esik útba a kereskedés, majd az út nem fog kitérőt tenni azért hetente.
Ezt végig hallgattad? Vagy az állatorvos mesélte, feldúlt, amiután te kerültél sorra?
Ezt a legközelebbi hozzátartozom hallgatta végig, én csak kívülről, igen. Aha. De hogy lát, igen.
Hát figyelj, felelős állattartás. Nem, minden nemzetnek olyan a lelkülete, ahogy az állataival bánik, van valamilyen mondás. Ezzel kénytelen vagyok egyet érteni.
Én viszont, nem hinném, hogy ez annyira magyar specifikus lenne.
Ezért mondom, hogy minden nemzet. Mm. Hát nyilván vannak ennél durvább dolgok is. És honnan indultunk, ugye? Nekem igazából, ami feltűnt, és arról már régen akarok beszélni, hogy a múltkor autóztam, és ugye most van idő szörfözni a rádió csatornák között, tekintve, hogy viszonylag döcögösen lehet haladni. Mindenhol vannak ezek a betelefonálós ilyen műsorok. Eddig azt hittem, hogy ez ilyen tévés műsor, minusz drága bulgár úr, de képzeld el, hogy a közszolgálati Kossuth rádión hallgattam, és nem tudom a műsor címét sajnos, de a rolleresekről volt szó, hogy mit kezdjünk az elektromos roller jelenséggel, ami egy valid probléma.
Igen.
És tényleg az a helyzet, hogy valamit kezdeni kell, mert a gyalogosokra veszélyes, időnként hajmeresztő mutatványokat hajtanak végre ezekkel az elektromos rollerekkel a bekávézott brit turisták.
De már éppen beszéltünk róla, hogy itt
tudom, csak azt nem értem most... ebben az egészben, hogy oké, mindenki mondja el a véleményét, de hogy ez a hogy miért kell a 26. tök ugyanolyan véleményt adásba adni, ez a kresszvizsga, brandszám, jogosítvány, regisztráció, kresszvizsga, jogosítvány, tehát hogy...
Hát ugyanazt ezzel, mondják a betelefonon.
Én ezt értem, de ezzel az a baj, hogy ez innentől hőbörgés, szerintem.
És akkor zenét kéne adni, megvan a műsoridő, amit meg kell tölteni.
Jó, de akkor hívjunk fel egy szakértőt, felhívtak egyébként. Hívjunk fel szakértőt, beszéljünk vele, próbáljunk olyan embert, aki ne adj Isten védelmébe veszi ezt a dolgot, hogy ezt is ésszel kell csinálni, mint ahogy a vajozókéssel ésszel kell bánni, meg a szácsszekercével ésszel kell bánni, és a vadászpuskával is ésszel kell bánni. Szóval azért, és 26-szor, és ugye ez a politikai műsorok sajátossága, és ez elviselhetetlen, és hogy ezek még mit képzelnek, színektől függetlenül mondom mindezt. És az a baj, hogy ennek ilyen rám legalábbis olyan hatása van, hogy így felmegy bennem a pumpa. Hogy miért kell...
Szokták mondani, hogy ott van egy gomb. Amivel...
Megtettem, csak kíváncsi voltam, hogy ez hol fog kiszaladni, ja, és az ötödik, hát azért, hogy tudjak miről vagy... beszélni, érted?
Ja,
tehát jó, azóta... Figyelj,
én is vagyok úgy műsorokkal, hogy nem hiszem el. Tehát egyszerűen nem hiszek a szememnek, hogy ez ilyen, és azért maradok ott, mert hogy kíváncsi, hogy meddig tart ugyanez a...
Ugye?
A vállalhatatlan, elképesztő, vagy bármilyen
Igen. Nincs tévém, mert most ez divatos mondani egyébként van, de nincs tévém, viszont az Ékszer TV számomra a szemrágó gumia volt. Nagyon-nagyon bánom, hogy beszüntették. Ott volt az, számomra, hogy így odakapcsoltam, az egész család sírva könyörgött, hogy kapcsolják el, de meg se hallottam, mert egyszerűen nem hittem el, amit láttam a képernyőn, érted? Az a kedvencem. Uh-huh. Vagy az volt a hosszú ideje a kedvencem. Van az a fülbevalós német telesopos hapsi, az is nagy kedvencem volt annak idején, de azt ő is eltűnt, nyugdíjba ment a képernyőről. Egyszerűen nem hittem el, hogy lehet ilyen tévéműsorokat forgatni. Na mindegy. Szóval a hőbörgés, ez egy rossz kedvű ország, tele vagyunk feszültséggel, nem értem, hogy tényleg nem értem, hogy miért kell minden egyes orgánumnak meglenni a saját hőbörgős, betelefonálós 26-an ugyanazt mondjuk műsorának. Na mindegy. Ennyit a morgásról.
Ennek lehetnek szerintem olyan okai, hogy
kiengedik a gőzt.
Hát ugyanazt mondják, és meg kell tölteni a műsoridőt, másik oldalról pedig része a propagandának, tehát van, akinél ezt szándékosan csinálják, hogy a hallgatóközönségnek erre van igény. Tehát ugye yes, szerintem ennyi a magyarázat. Mondok én is még egy morgát. Ha már ennyire szépen belemerültünk, tegnap majdnem lefejeltem a kormányt, amikor hallottam, illetve azt gondoltam, hogy úristen, már megint nem figyelek eléggé, és nem foglalkozom azzal, amivel szeretek, meg amivel kell. Horvátország szigorítja a határátlépési feltételeket ismét. Jövő hétvégén lehet, hogy átugranánk. Na, mondom, hogy nem tudok róla. És kiderült, hogy az Index írt egy cikket, amit elkezdett átvenni a magyar sajtó arról, hogy szigorodnak a feltételek. Most az Index felfedezett egy 2 hónapos változást, és azt utánanézés és kritika nélkül hozta mindenki, mint egy újdonságként, aminek csak annyi a lényege, hogy az oltottságnak van egy 9 hónapos lejárata. Ezt július 20-a környékén vezették be, de tegnap elég szépen végigment úgy, hogy szigorítottak a horvátok. És se az eredeti cikk szerzője az Indexen, se utána kiáltvette, nem vette a fáradtságot, hogy 3 gombot megnyomjon a Google-on, hogyha már forrás, ha már erre azt szerepel forrásként, hogy ez látható a konzoli szolgálat oldalán, ahol 2 hónapja majdnem frissítették, és azóta ez látható, csak éppen most oda tévedt a kollega, és észrevette ezt, amit egyébként a teljes nyugati sajtó lerágott 1 hónappal ezelőtt, amikor az osztrákok is hasonlót léptek, tehát ez a 2 ország maradt, akiknél van ilyen korlátozás, hogy az oltásnak az érvényessége az 9 hónap, utána már új oltással vagy teszttel engednek csak be, tehát ez egy tök régi ügy. Uh-huh. Egyébként az
ma reggel is hallottam, mi nálunk is.
Igen? Na, hát, uh-huh. akkor jó helyen mondom, na, tök jó. Hát abszolút körbe ment, és mondom, mindenki átveszi, hát nálunk ugye, hogyha lapszemlézünk, akkor persze oké.
Mert a jut rá idő.
Igen, és most nem arra gondolok, csak ugye hát figyelj, igen, egy rádiós hírszemlézésnél ott lehet, hogy ez egy kicsit más. Ott, ha írja a portfólió, írja az Index, írja akkor nem tudom, azt mi nem várjuk el, az annyira meg sem annyira elvárat, hogy minden hírnek utána menjen, de mondjuk az írott sajtóba egymást hivatkozva azért igen. Ami igazából érdekesség ebbe az, hogy amit tényleg történt egy változás, de azt az osztrákok pár napja, ami tényleg friss, hogy ők kitolták.
Arról
ezt.
Nem írt meg.
Az nincsen sehol. Tehát az osztrákok nem jelennek meg, az osztrákok kitolták ezt 1 évre. Tehát a 9 hónapos érvényességet pont megemelték. Tehát ez volt igazából, ami frissen történt. Ugye nem kell megijedni, vagy hát nem kell. Figyelemfelhívásnak jó, ha valakit ez érint, de nem tudom.
Azt írja a hallgató, hogy szóba mutassuk be a pólóinkat. Ő ezek szerint videón megnézte, és valóban, mint hogyha ilyen vizuális tintorettózás alakult volna ki köztünk. Ács Gábor kollega egy izlandi, nem röhög kint, kimegyek. Tehát egy izlandi pólóban van, ami szerintem egy ottani közlekedési tábla, de kérlek, mesélj róla.
Az egyébként azt jelzi, hogy híd nélküli folyóátkelés következik.
És ez csak 4 kerék meghajtású terepjáróval.
Igen, igen, elég speciális, nem igen van ilyen máshol Európában ilyen tábla, és hát na, mindig nagyon vadregényes átmenni a semmi közepén, a legközelebbi falutól 100-150 kilométerre egy folyón egy átlagos kis terepjáróval, igen.
Az én pólom az Brad Pittet ábrázolja, a Bestelen Brigantik című alkotásból, alá is van írva, hogy Gorlami.
Azt hittem, hogy alá is van írva, hogy Brad Pitt.
Hát mondom, még azon dolgozom. Na. Az majd később jön. Szóval ez meg azért van, mert ez az egyik legkedvesebb filmes jelenet, amikor a Bestelen Brigantikba, ugye nem tudom, láttad-e?
Láttam.
Akkor megvan az a rész, amikor ugye az amerikai diverzánsokat olasznak próbálják eladni a németeknek. És akkor, amikor a texasi tájszólással megszólal a Brad Pitt, hogy galami! Na, ez a kedvenc jelenetem, és ez ennek állít emléket, ez a pólum. Na, most akkor már mindenki elégedett, azok is, akik ugye nem látnak, csak hallanak bennünket.
Amúgy nem egy jó film. De hogy nem megyünk bele, mert megint megkapom. Illetve az a baj, hogy annyira magasra tette nekem az első kettővel a
mércét. Rátapintottál a lényegre, nálam
igen,
pont a Bestelen Brigantik billeg.
Igen?
Van egy zseniális kezdés benne, vannak benne ilyen nagyon nagy fellángolások, de úgy unblock nem mondanám én sem rá furcsa módon, jó, hogy egy
hát
jó film.
Hollywoodnál sokkal jobb, jó.
Ja, az kétségtelen. Na, Isten éltesse az Enikőket, mert nevük napja van ma, és nem árt, hogyha tudjátok, főképp a születésnaposok, hogy egy ívásúak a Greenpeace-szel, ugyanis 1971-ben alapították a környezetvédelmi szervezetet, vagy természetvédelmi, vagy mindez együtt. És hát még Alexander Flemingre emlékezzünk, mert hogy 1928-ban ezen a napon, tehát szeptember 15-én fedezte fel, hogy a penicillinnek antibiotikum hatása van, hol tartanánk Alexander Fleming munkássága nélkül, és egy magyar gazdaság történeti mérföldkő, hú, de szép idők, szívesen emlékszem vissza, amikor lebukott 2003-ban az autópálya kartel, és akkor én még csak így távolról szemléltem azt a versenyhivatalt. A születésnaposok kedvére, akiket természetesen Isten éltessem ezúton is, hát nem árt, ha tudják, hogy 1789-ben született velük egy napon James Fenimore Cooper, amerikai író, a Bőrharisnya, a Sólyomszem, a Vadölő és a Préri, meg az összes többi ilyen indián regény szerzője. A Nagy Indián Könyvben összefoglalták az ő munkásságát. Nem tudom egyébként, nem képtelen vagyok rávenni a gyerekeimet arra, hogy akár a Winnetút, akár a Cooper könyveket elolvassák, pedig lelkesen járnak velem ugye le a Bakonyba, úgyhogy nem tudom, hogy mit tegyek még, hogy közelebb hozzam őket. Aztán Agatha Christie angol krimiíróval ugyanott tartunk, mint a Lemmel, Stanislav Lemmel. Te olvastál Agatha Christie-t? Mert nekem a sci-fi, meg a krimi az így
nem,
határmesdje az olvasmány élményeimben.
Csak a televíziós feldolgozásokat láttam, de nem olvastam könyvet.
Igen, őróla is Kántor Endre biztosan hosszasan tudna hózsanázni. Albert Florian válogatott labdarúgó, edző, a császár is ünnepelni a születésnapját. 1941-ben szeptember 15-én született. Sajnos ugye már 10 éve nincs ő velünk. Aztán serdülő korom meghatározó élménye volt a Szakasz című film. Azonnal el akartam indulni Vietnámba, hogy segítsek a szegény nyomorult amerikai srácokon, és ezt Oliver Stone amerikai filmrendezőnek köszönhető. 1946-ban született szeptember 15-én, akár csak Tommy Lee Jones, amerikai színész, őt is én meglehetősen kedvelem a játéket. És hát hölgyek örömére küldjetek egy SMS Tom Hardy brit színésznek, mert ő ma ünnepli a születésnapját, és úgy tudom, hogy a gyengébbik nem nagy kedvence Tom Hardy fizimiskája, jaj, és hát a játéka.
Nem lehet így általánosítani.
De. Jó, akkor 0-30-20-10-9-09 írja meg az a hölgy, akinek nem jön be Tom Hardy, de csak őszintén, anonim kezeljük az üzeneteket. Köszönjük szépen. És semmi. Ennyi. Most végig hallgatod a verbális
a mozdonyvezetők napjáról.
Hát és egy szót sem ejtünk az európai mozdonyvezetők napjáról.
Hát ennyi.
Pedig nem könnyű nekik.
Nem is annyira bonyolult és nehéz.
De most akkor miért van napjuk? Hol tartanánk az európai mozdonyvezetők nélkül?
Ők alapvetően parancsvégrehajtó emberek, akiket a vasúti hierarchiában sokan nem tartanak magasra, viszont egészen elképesztően felelősségteljes munkát végeznek. Úgyhogy gondolom, hogy ezért. De csak tippelek. De hát már mindenkinek van napja, úgyhogy nekik miért ne legyen.
Igen.
Most hogy oldjuk meg a következőt, ha már így eldomáltál 20 percet így a műsor elején, és most még a lapszemlét, meg a tőzsdét kéne belesúvasztanunk. Egy zenét mindenképpen javaslok, akkor majd kitaláljuk, hogy hogy legyen a folytatás, mit szólsz hozzá.
A zene alatt tegyük ezt.
Jó.
No, hát akkor hol is tartottunk a lapszemlénél?
Csak címszavakban, nagyon gyorsan szerintem.
Hát kezdjette.
Mutyi híradó 24.hu-n, Matolcsi Ádám barátjai lett a közpénzből épített luxusétterem, a Várkert kaszinóban. Nem megyek bele a részletekbe, mert tudod, van, amikor minden benne van a címben, és azért nem klikkelsz rá, úgyhogy ez szerintem
ez
olyan,
nem túl bölcs.
Nem, tehát ez is olyannak tűnik, nyilván biztos érdekes a történet, de az ember belefárad, mert naponta jönnek ezek. Igen. Úgyhogy ez a 24-en. Egy érdekes info a M4-on. Nagyon gyorsan bedőlt egy gigantikus államhitelből fölhúzott és nagy Lérel Dúrral beharangozott gyár, kisvardai csiga feldolgozó. Képzeld el.
Micsoda?
Csigagyár.
Nincs igény a feldolgozott csigára?
Úgy tűnik. Élő éti csigát feldolgozó és fagyasztott tésztatermékeket gyártó üzemet 2 éve adták át, és de már a Covid előtt is eléggé gondban lehettek, legalábbis a jelenlegi cég adatok ezt mutatják. Már el sem indult már a cég, mert 17-ben végrehajtás indult ellene, tehát folyamatosan gondban voltak. Onnantól kezdve a gyártás is volt, úgy működött, ez nem változott. Úgyhogy megkérdezték persze a céget is, de nem sikerült elérni.
Pedig perkeltje, igen, ízletes. A
csiga pörköltet? Nem.
Igen, olyan, mint a zúza pörkölt.
Képzeld el, én még a Franciaországban se kóstoltam meg valahogy. Nem.
Hát nem vagyunk egyformák, én értem meg, most már én nem akarok több nyilat magamba ereszteni odakintről, mert már ráléptem valakinek a lelki világára a gyengébbik nem kifejezéssel, mert azt írja egy hallgató, hogy lehetne a hölgyekre nem, mint a gyengébbik nemre hivatkozni, kicsit szexista a műsor.
Látod, pedig annyira próbáltunk tegnap előtt is elmenni a helyes irányba. Nagyon-nagyon próbáltunk beállni a sorba.
Ez az izlandi-izraeli táblafiaskó után nem az én reggelem, ezt már így látom.
Na figyelj, nagyrészt államhitelből, tehát Exim Bank és MKB a fő hitelezők, tehát részletek az m4.hu-n.
Aztán bankszövetségi felszólítással indul a Világgazdaság címlapja, aki csak tudja, törlesz-e tovább a hitelét. Jósolják, én nem tudom, hogy még hány fórumon kellene ezt közzétenni ahhoz, hogy eljusson azokhoz, akiknek ehhez kell, mert ez egyre drágább mulatság lesz. És ezt már mindenki kiszámolta, közzétette, figyelmeztetett, stb. Nem értem komolyan. Az emberek csak nem önmaguk ellenségei, úgyhogy tessék tovább fizetni a hiteleket, jósolja a bankszövetség, és aztán 500 milliárd forint feletti támogatás jut vidékre. A terület és település fejlesztési operatív program plusz 12 pályázatának tervezete 542 milliárd forint sorsáról dönt. A bő 30%-a a teljes összegnek ez, és egyébként a 2027-es költségvetési ciklusban 1700 milliárd forint menne a településekre. Épületkorszerűsítésre, óvodák, bölcsödékfejlesztésre, fenntartható közlekedésre kiemelkedik az élhető települések fejlesztését szolgáló program, amely az összes elszámolható költség alapján 138, majdnem 139 milliárdot tesz elérhetővé. És még egy hír, októbertől újra igényelhető a diák hitel plusz. Ez is egy minden benne van a címben jellegű hír, igen.
A Népszava arról ír, hogy megtiltották lényegében az iskolák számára az átállást a digitális munkarendre. Két szajt, a pontos... A járványügyi intézkedés lehetséges, a tanügyi intézkedés viszont nem. A kettő között az a különbség, hogy a járványügyi intézkedés az, hogyha elkapja a koronavírus, tehát egy diák, akkor ő karanténba helyezhető, meg hát gondolom én, hogy a kontaktjai is, erről a Népegészségügyi Hivatal rendelhet el intézkedést. A tanügyi intézkedés lenne az, amikor digitális oktatás, vagy akár csak egy egész osztálynak a otthoni tanítatását rendelnék el, ez viszont nagyjából ki van zárva, mert az a mondás, hogy ja, ez a hatodik osztály fölöttiekre vonatkozik, akik már megkaphatják az oltást, tehát ha nem kell az oltás, akkor így jártál, és akkor ne terjedjen, tehát igazából ez a megfontolás, hát nagyjából amit tudunk, tehát igazából az oltáshoz van kötve minden, ami azért érdekes egyébként, mert a környező országokban már érkeztek hírek arról, hogy kénytelenek voltak ismét áttérni, például Szerbiában, Szlovéniában digitális oktatásra. Ez nálunk biztos, hogy nem lesz, legalábbis ebben nincs változás a hozzáállásban a kormány részéről, úgyhogy akiknek van lehetőségük oltásra, és ezt nem kérik, akkor vessenek magukra nagyjából ez a hozzáállás, illetve, hogyha akik megkapták, azok meg megbetegszenek, és visszatérhetnek, tehát emiatt nem akarják fölborítani a tanévet. Úgyhogy az iskolák számoltak be erről a Népszavának, hogy ez nálunk most elég. Hát így erről szól most a szabályozás egészen konkrétan. Jöhet a tőzsde?
Uh-huh. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Budapest értéktőzsde 1%-ot esett, tegnap 52.392 ponton állt meg, és hát a részleteket illetően a vezető papírok közül csak a Telekom tudott erősödni 0,12%-kal 432 forintig. Viszonylag értelmezhető szinten stagnált a MOL, ez azt jelenti, hogy a mínusz tartományban stagnálgatott, 2396 forinton zárt, ami 0,8%-os mínusz. Nem volt jó napja az OTP-nek, 1,6%-os esett 18.400 forintig, a Richter pedig 1,2%-os mínusz szedett magára 8.595 forintig. És hát a forgalom tekintetében még érdekes volt, hogy a blue chipekhez felzárkózott két közepes papír, az egyik a 4IG volt, amely 3,1%-os mínusz szedett magára, ugye egész szépen ment fölfelé, és hát ebből valami profitot azért zsebre tettek a spekulánsok, és itt van az autó Wallis is, amely brutálisat erősödött, 12,3%-ot a tegnapi napon, és már 124 forintnál jár. Csak tiéd a külföld.
Amerika megint lefelé tartott, és igazából egyre borúsabb a kép. Nem pattant vissza úgy, ahogy szokott a két-három nagyon lájtos csökkenés után, és egy újabb olyan nap volt, amikor a pozitív kezdésből fordult le, és egy egyértelmű zakó jött össze. Igazából most az érdekes, hogy eljött az a szint, ahonnan az elmúlt években szinte mindig visszapattant, most már az 50 napos mozgó átlag fogja az S&P 500-ast, és ez volt az, amit többször is áttört, de csak nagyon rövid időre, és ebből a visszapattanások következtek be, úgyhogy tényleg nagyon kíváncsian várjuk, hogy így lesz-e ezúttal, és viszonylag szűk stoppal meg lehet csinálni most minden technikai guru, akit így, aki megnyilvánult, ezt javasolta, de ha meg kívülről ránézel a piacra, akkor nagyon szomorkás a hangulat. Tehát ez most a sokadik nap, hogy na most aztán végre emelkedünk, ből lett napon belüli eséssel sima zakó. A mértéke most nem volt olyan nagy, nem volt annyira látványos, 0,5% a Nasdaq-en, 0,6% az S&P-ben, 0,8% a Dow Jones-ban, de maga a tendencia volt érdekes. Meg az, hogy kijött a vártnál egy picikével alacsonyabb inflációs adat, erről mi is beszéltünk, hogy ezt nagyon várják, és ebből elsőre azt a következtetést lehet levonni, meg akármikor másodszorra is, hogy jaj, hát a Fednek igaza van, az infláció az időleges, minden szép és jó, nem lesz itt kamatemelési széria, nem lesz nagyobb szigorítás, úgyhogy Hawaii DJ napszemüveg. De ennek ugye a másik oldalát nézték megint a befektetők, hát akkor viszont lehet, hogy a növekedés sem lesz annyira robosztus, mint ahogy beáraszták a cég profitokba a befektetők. Szóval egy ilyen adatból, mint mindig mindkét dologra lehet következtetni, aztán az is lehet, hogy ez ismét csak egy elemzői magyarázkodás a végén. Hát az elején emelkedett, tehát akkor ezt gondolták a befektetők az inflációs adatról, utána meg miután a tőzsde leesett, ezzel könnyű megmagyarázni, hogy utána meg a másik részét gondolták ugyanabban az adatból a befektetők, de hát ez amióta tőzsde így működik ezeknél a makrolatoknál, illetve az utólagos magyarázatoknál. Minden esetre mondom, látványos, hogy ez már a sokadik nap az elmúlt két hétben, amikor feltűnően gyenge a piac, akár erős kezdés után is. És most eljött a kritikus technikai szint, ahonnan eddig mindig visszapattant, úgyhogy ezt érdemes figyelni.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Hát figyelj, kettő hölgy hallgatónk jelezte, hogy neki nem jön be Tom Hart, de
ebből arra te levontad a következtetést,
hogy 98%-uknak nem.
Igen, hogy a maradék 99.998-nak bejön.
De
igen.
Például ilyeneket kaptunk, hogy nem tudom ki az a Tom Hardy, de most rákerestem, és nekem nem jön be, írja Zsú. Aztán a másik, hogy sziasztok, egy szavazat Tom Hardy ügyre, olyan számomra, mint a zsiráf. Szép-szép, de otthonra nem kéne.
Ezt meg nem hallottam, de jó.
Macika, meg kell, hogy védjelek, én egy igazi női súlyemelő vagyok, ahogy Ákos mondaná, három gyereket nevedek egyedül, és már nem csak festeni, füvet nyírni, de villany szerelni is megtanultam, ennek ellenére igencsak jól esik. Egy férfi észrevesz, hogy bennem a gyengébbik nem képviselőjét, és szárnyai alá vesz. Nem kívánom a lányomnak sem azt a jövőt, ahol az ilyen hozzáállás miatt egy pasi becsapja az óra előtt az ajtót, ahelyett, hogy előre engedni. Mindig rá korcsolyázunk erre a történetre.
De el is korcsolyázunk innen, de mert ha belecsúszunk, akkor...
Én annyira avittas, vaskalapos csávónak tartom magam, hogy az a bajom ezzel az egésszel, hogy észre sem veszem. És ezt most ide lőjetek alapon mondom azt, hogy én ezt mondom, hogy gyengébbik nem. Pont ezért, mert hogy ez van bennem, hogy a hölgyeket segíteni, támogatni kell, védeni a pajzsunkkal őket mindenféle nyilaktól, stb. Én itt leragadtam. És
pont
ezért...
két napja kezdtük meg a légitársaságtól érkező hírek nyomán a helyes irányba eltolódást Millás reggeliben a gendersemlegesség útján.
Utasaink.
Igen. Legalább a hallgató.
Figyelj, tegnap voltam egy konferencián, akkor most kezdek aggódni. Ugyanis én...
Nincs hölgyeim és uraim, felejtel.
Nincs hölgyeim és uraim?
Nincs. Az már... Az 21-ben már nincs. Úgyhogy ott miért ezt mondtad tegnap?
Többször is.
Hát figyelj. Tényleg vaskalapos.
Menthetetlen.
Tényleg menthetetlen vaskalapos vagy.
Elnézést.
Na, haladjunk szerintem.
Hírolvasó kollégánk következik, akit Szoller Andinak hívnak. Ő fog híreket mondani.
Na, alakul ez.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 7 óra 16 perc, folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádion, benne Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
És a 06302010909-es SMS és WhatsApp számmal is.
Fú, ide süt a nap, ez most megint annyira jó. Most
olyan nagypapás vagy ilyenkor.
Most, te figyelj, ez a nap.
Egyszer fogok csinálni egy videoklipet a Geri segítségével arról, hogy Ács Gábor a színfalak mögött. Bejössz, ülsz magadba, roskadva egy 15-20-30 másodpercet, bútolsz, most meg sütkél ezzel a napon. Tehát Gábor, a jó ég áldjon meg.
Figyelj, utolsó előtti rövidgatyás napunk.
Most már az jön, hogy öreg
eleve,
csontjaim.
Nem. És nagyjából, de tudom milyen az, amikor már az első pillanatot várod, hónapokon keresztül ki tudjál ülni mondjuk a napra, meg hogy ne legyen olyan hideg. Tavaly még elmaradt ez a február, március, áprilisban is egy nap se volt, amikor jó idő lett volna, nem jött be egy ilyen kisebb meleg hullám sem. De jön a tél, hát most hadd élvezkedjem, élvezem az utolsó jó időt. Na, ugye ezért is mondtam Zsocnak, hogy nem kell lefüggönyözni, jöjjön, süssön, élvezzük.
Igen, a következő lényeg. A helyzet, hogy én azért februárban is tudok nagyon jól esően sütkérezni valamelyik középhegységbe Magyarországon, de mindegy, a másik, ami nagyon viszi a hallgatóknál ezt a mai közbeszédet, ez mindenképpen ez a szexizmus, vagy nem szexizmus, a gyengébbik nem hall, és már többen itt fenyegetőznek, hogyha mi is átváltunk erre, akkor ők elkapcsolnak, meg nem hallgatnak, meg nem tudom én micsoda.
Na,
de nem, hogy mondjam, mert hogy azt mondtad, hogy nincs hölgyeim és uraim, ez egy íbetűs, azaz irónia volt tulajdonképpen.
Jó, akkor annyit tegyünk hozzá, hogy konkrétan ezt bejelentették légitársaságok, hogy megszüntetik, mert az már tiszta gáz 2021-ben. Tehát ebbe az irányba megy a világ. De ez tényszerű, tehát a Lufthansa, igen, Malta Air, és még volt egy harmadik is.
Különben is azért a mi műsorunkban vállaljuk azt a emberi oldalunkat, amilyenek vagyunk. Tehát, hogy én vagyok a húsevő például, ezt is vállom, ez se divatos mostanában. És hogy gyakorlatilag a felmelegedő bolygóra fittyet hányva szerettem a marhasztéket. Tehát ez egy most ilyen coming out-os reggel, úgy látom. Tehát,
jó, de...
És fogom használni a tisztelt hölgyeim és uraimat, és a gyengébbik nem kifejezéseket. Ezért mindenkitől előre, utólag, és most is elnézést kérek, de hát én már túl öreg vagyok ehhez, hogy változtassak, és nem is értem ennek az értelmét, de mindegy, most ebben nem menjünk bele, mert nem ezért gyűltünk egybe igazából, hanem például azért, hogy közlekedési híreket mondjunk.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
No, hát lesz egy kerékpáros felvonulás, nem is olyan soká, 9 óra 30 perckor kezdődik, ahol mi nyomán szakaszos és időszakos lezárásra kell számítani az Albert Flórián úton a kórháztól, a Vágóhíd utca, Üllői út, Vámház körút, Szabadsághíd, Szent Gellért rakpart, Krisztina körút, Magyar Jakobinusok tere, Kékgólyó utca útvonalon, a Rád György utcáig. Aztán lomtalanítás van a 11. kerületben, immár a 7. napja, úgyhogy a Fehérvári út, Építész utca, Budafoki út, Dombóvári út, Pázmány Péter sétány, Irinyi József utca, Budafoki út, Dombóvári út által határolt területen kell fennakadásokra számítani, illetve lezárás az október 6-a utcában, ma 6 órától lezárták azt az Arany János utca és a Mérleg utca között vízvezeték építés miatt.
És nagyjából 4-8-kor szokásos lassulások vannak a bevezető utakon, illetve az M0-áson, és talán a 10-es út műröm előtt hosszabb és lassabb a szokásosnál.
A hallgató még azt írja, hogy csoda történt, 3 éve az első nap, hogy bírálat érte az elektromos autókat a Jazzin, eddig csak tökéletesnek voltak eladva. Megállapítom, hogy a hallgató nem hallgat bennünket, odalépett a salátástálhoz, belekóstolt a francia salátába, és sajnálkozik, hogy nincs gulyásleves, pedig van, csak tovább kell nézni.
Hát Várkonyi kollega azért miket szokott kapni. Úgyhogy ez nem is értjük ezt a felvetést.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
No, a vonal túlsó végén Molnár Zsuska, járókelő közhasznú egyesület kommunikációs koordinátora. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt! No.
Hát megint találtatok érdekes dolgokat.
Hát, illetve írják, ugye?
Igen, a önkéntesek, budapesti. Vagy hogy hívjátok ezeket?
Az önkéntesek már csak megoldják.
A járókelő.hu weboldal tulajdonképpen arra szolgál, hogy közterületi problémákat lehet bejelenteni, akár ti is, akár a kedves hallgatók is, és az önkéntesek pedig ezeket a bejelentéseket fogadják, és abban segítenek, hogy ők továbbítják az illetékeseknek, de nem a mi önkénteseink jelzik ezeket a problémákat, hanem bárki, aki városlakó, nem csak Budapesten, hanem vidéki városokban is.
A friss problémák között vannak olyanok, amelyek már nagyon régóta fennállnak, én ezen lepődtem meg. Az egyik a Dobozi utcai úttest állapot a 8. kerületben, ugye? Vagy ez,
igen. Uh-huh. Igen, itt a Dobozi utcáról kaptunk fotókat, ugye, ahogy elmondtam, tényleg bárki jelezhet közterületi problémákat, erre jött létre az oldalunk, és itt kaptunk is fotókat erről az útszakaszról, ahol látszik, hogy hogy még részben macskaköves, de már részben eltűnt a macskakő. Egyébként Nagy Viktor jelezte nekünk ezt a problémát, ezt még elmondom, hogy névvel, de név nélkül is anonim módon is lehet bejelentést tenni nálunk. És hát itt látszik a fotón, hogy már nagyon-nagyon lepusztult állapotban van ez az útszakasz, és itt minden jelzésnél kommentelni is lehet, tehát hogyha valaki, aki bejelentett, leír egy problémát, és erről valaki másnak van valamilyen híre, vagy történt valami változás a problémával, vagy van valamilyen plusz információja, akkor ezt megoszthatja velünk is, és a bejelentővel is. És itt egyébként pont ez történt a kommentekben, ahol itt tulajdonképpen a bejelentő és egy másik bejelentőnk beszélgetnek, ahol kiderül, hogy ez egy 270 méteres szakasz, és hogy már évek óta így néz ki ez az útszakasz. Korábban ígérték, hogyha a villamos sínek rendbetétele, illetve a közművek rendbetétele megtörtént, akkor megtörténik maga a felújítás is, de itt már ez már mind a kettő véget ért, úgyhogy a bejelentő is várja, hogy valami történjen az ügyben.
Itt kinek kéne intézkedni? Ez kinek a feladata lenne?
Általában az utak kezelésével ugye a közút foglalkozik, Budapesten belül a Budapest közút, illetve Budapesten kívül pedig a Magyar közút. Itt mi most a Budapest közútnak továbbítottuk, és hogyha mégsem az ő illetékességük, akkor ezt fogják jelezni, de nagy valószínűséggel ez az ő feladatuk lesz.
Akkor az is egy régóta tart. Én emlékszem, én 10-néhány éve jártam arra sokat dolgozni, de már akkor is láttam, hogy összeakadtak a 178-as buszok, majd nem látják egymást azon a sarkon, az Aladár utca és a Szakó utca sarkán. Mondjuk a forgalom azóta jócskán megnőtt, tehát még nagyobb dugók, meg ilyen hátratolatások, meg szerencsétlenkedések alakulnak ki, úgyhogy látom, most ezt bejelentették, és nagyon egyszerű megoldást javasolnak a
bejelentők. Igen, egy javasolt is egy megoldást, igen, a bejelentő, aki egyébként egy anonim bejelentő, csak hogy mondom így a példákat, hogy ilyen is van, meg olyan is van. Ő például anonim módon jelentett be, és hát igen, erről a problémáról ír, hogy itt időnként összetalálkoznak a buszok az Aladár és a Czakó utca sarkán, és hát mivel a buszok mögött ilyenkor már állnak autók, ezért hátratolatni nem tudnak, és a megoldás az szokott lenni, hogy valamelyik busz a járdára megy fel, ami értető módon sem a járdának, sem a gyalogosoknak nem kedvez. Ő azt javasolja, hogy itt a Czakó utcába be tudnak kanyarodni az egyik busz, hogyha három darab parkolóhelyet megszüntetnének, úgyhogy ő ezt írja az illetékestől.
Egyszerű megoldás lenne, és én inkább az érdekes, hogy nem jutott senkinek se az eszébe. Sok-sok év alatt egy ilyen egyszerűen ez kezelhető lenne.
Igen, elképzelhető ez is, de egyébként azt hagyd mondjam el, hogy így a járókelőnek szerintem egy fontos funkciója, hogy az illetékeseknek is korlátozott a kapacitásuk, tehát hogy nem mindig észlelik a problémákat. Itt például lehet, hogy van ez a fennakadás, de kell, hogy valaki szóljon, mert igen, nincs ott valaki a Budapest közúttól, aki ezt látja, tapasztalja, és ilyenkor a lakosságnak a jelzés az nagyon-nagyon fontos lehet.
Ez így van.
Mert hogy ők is így tudnak értesülni arról, hogy valamin változtatni kell.
Ez egy tipikusan egy ilyen helyzet valóban, igen. No, hát beszéltünk már olyanokról is, illetve igen, többször előfordult, hogy a kerékpárutak útfelbontásnál a terelés, a kijelölés az ugye nem egy kézben, mintha nem egy kézben lenne. Tehát aki csinálja, az nem foglalkozik vele, vagy nem jut az információ ahhoz, akinek az új útvonalat ki kéne jelölnie, és erre jött most is információ, illetve bejelentés. Ugye most konkrétan a Pauler utcára gondolok.
Igen, itt Szász László jelezte nekünk a Pauler utcai tulajdonképpen nem csak a kerékpárutat zárták le, tehát itt egy lezárás történt, ő itt ugye a kerékpár útra panaszkodik, valószínűleg kerékpározni szeretett volna ezen a szakaszon, de azt muszáj elmondanunk, hogy itt a járda is ugyanúgy le van zárva, és itt már korábban talán egy vagy két évvel ezelőtt volt egy hasonló lezárás, ahol ugyanez volt a probléma. Itt is egyébként általában a Budapest közúta illetékes, de ugye ilyen átépítéseknél, akár közműjavításoknál, vagy valamilyen javításnál alvállalkozónak szokták kiadni ezeket a javításokat. Elvileg nekik tudniuk kellene, hogy ilyenkor hogy kell jelezni, és hogy kell forgalmat terelni, de ez nagyon-nagyon gyakran elmarad. Sajnos nagyon sokan nehezményezik, akik nálunk jelentenek ilyen típusú problémákat, hogy, hogy az autós forgalom elterelése az a legtöbb esetben megtörténik. Tehát valahogy az autósokra figyelnek ebből a szempontból, és a gyalogosokra, illetve a kerékpárosokra már kevésbé. Itt a fotón azt látszik, hogy a gyalogosoknak most éppen jelezték, hogy itt forgalom elterelés van, tehát nekik valahogyan ki kellene kerülniük ezt a lezárást, a kerékpárosoknak már nem, illetve nem is biztosítják a kerékpáros forgalomnak az útját, mert itt ugye egy kétirányú forgalmat kellene a kerékpárosok számára biztosítani, tehát ezt jelezni kellene táblával, ez sajnos nem történt meg itt ezen a szakaszon.
Uh-huh. Oké, azon gondolkom, hogy lehetne az ilyen helyzeteken gondolom, hogy csak a jobb kommunikáció. Hát van akkor feltúrások, amikor egész egyszerűen tényleg nincs annyi hely, hogy mindenkinek kultúrált módon biztosítsák az áthaladást, itt viszont a táblázás meg a információszolgáltatás lenne a legfontosabb, nem?
Igen, ez itt, itt, hogyha a Budapest közút az illetékes, akkor ez az ő feladatuk valószínűleg, hogy az alvállalkozót erre figyelmeztessék, illetve nem tudom, hogy köztük milyen szerződések vannak, vagy ők hogyan kommunikálnak egymással. Itt ezt a szakaszt, ahogy mondtam, már évekkel korábban lezárták, akkor a gyalogos forgalom elterelése sem történt meg, akkor ugyanígy kaptunk mi is egy jelzést. Jeleztük, és akkor például 3 hónapig odáig jutott el az ügy, hogy a Budapest közút jelezte az alvállalkozónak, tehát ehhez is 3 hónap kellett, de utána is még nagyon hosszú idő eltelt, mire történt valami, és akkor például egy 18 hónapos lezárás volt, ami azért hosszú idő, tehát ez idő alatt nem mindegy, hogy valaki éppen ott nem tudom, hirtelen találkozik egy lezárással, és erre semmi nem figyelmezteti, vagy nincs egy kerülő útvonal kijelölve, le kell menni a járdára, ugye nagyon sokszor találkozunk ilyennel, hogy például nincs gyalogosok, vagy a kerékpárosok számára biztosított terelő útvonal, és akkor nem tudom, a gyalogosok slalomoznak az autók között, akár mondjuk babakocsival, vagy csomagokkal, vagy szóval, hogy ilyen lehetetlen helyzetek alakulnak ki.
Uh-huh. Oké, tehát ez egy gyakori probléma, jobb. Itt ez nem véletlenül, hogy gyakran kerül elő. Uh-huh. Oké, Zsuska, nagyon szépen köszönjük, szép napot, és akkor 2 hét múlva ismét rápillantunk a legizgalmasabb közérdeklődés, leginkább számottartó közterületi problémákra.
Rendben, én is nagyon köszönöm, szép napot nektek is.
Szia! Molnár Zsuskával beszélgettünk, tehát a járókelő közhasznú egyesület kommunikációs koordinátorával, és mi is bíztatunk mindenkit, hogy bátran küldjétek be ezeket az infókat. Most is volt egy olyan, ugye, amire valószínűleg azért nem oldottak meg, mert nem jelentették, és így meg lehet, hogy pont kerül az ügy végére. Az is érdekes, hogy mi az, ami nagyon gyakran előkerül, meg hogy melyik cégek azok, amelyek lassan reagálnak, meg van, aki viszonylag gyorsan, vagy akár azonnal, ahogy megtudják, hogy probléma van.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
A Millás reggeli KKV hírei következnek.
Hát nagyjából kiderült, hogy 200 ezer lesz a minimálbér. Ez még nem 100%, de nagyon valószínű. A portfólió értesült úgy a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumán folyó tárgyalásokról, hogy ott már kőbevésettnek tekintették ezt a 200 ezeres minimálbért, viszont a garantált bérminimum emelésének mértéke még egyelőre kérdéses. Egyébként erre rárepülve írtak reggel egy cikket azra a címmel, hogy 200 ezeres minimálbér. Van, ahol 500 ezeret keresnek az éttermekben. Ez állandó téma, és ez jól pörög, hogy a vendéglátóiparban mennyit lehet keresni. De ahol még többet lehet keresni, és várják szeretettel a magyar munkaerőt, arról meg a pénzcentrum írt, hogy a német posta, tehát a Deutsche Post támogatja bruttó 757 ezer forintos fizetéssel a magyarokat postásnak Németországba. Na most jaj nekünk, hogyha még jobban elszívják a magyar postásokat, mert így se jönnek meg a küldeményeink, meg állandó probléma van nálunk is. Ez szerintem ezt mindenki tapasztalta. A lényeg az, hogy toborzó kampányt indítottak a német közösségi médiában, magyar nyelvű hirdetésekben is keresik a csomagkézbesítőket. Leveleket, illetve maximum 31,2 kg még csomagok kiszállítását kell elvégezniük járművel, vagy esetleg gyalog. Heti 38,5 órás a munkaidő, néha szombaton is melózni kell, de a német posta vállalja, hogy a Magyarországról érkezőket segíti a kiutazásban, szálláskeresésben, 14 eurós órabérrel számolva felszorozta a lap, és ebből jött ki ez a 2165 euró, ami a mai forint, euróforint árfolyamon 757 ezernek felel meg. Úgyhogy kiváló munka lehetőség, de azért reméljük, hogy nem lesz annyira erős az elszívóerő, hogy itthon meg összeomoljon teljes egészében a kézbesítés és hasonló szolgáltatása.
Egyébként én most belefeledkeztem egy elemzésbe, Lentner Csaba egyetemi tanár elemzése. A bevezetése így hangzik, hogy a bruttó 200 ezer forintos minimálbér ötlete után érdemes számot vetni, hol tart ma a magyar gazdaság, megvan-e a fedezete ennek a béremelésnek, hogyan érintheti a KKV-kat a 20%-os bérnövekedés, mit kellene tenni ahhoz, hogy a bérek felzárkozzanak. Erről szól ez a cikk, és hát egy eléggé melbevágó következtetésre jut, hogy miért tartunk a rendszerváltás után 30 évvel ott, ahol valaha elkezdtük. A piaci foglalkoztatottak 70%-át a KKV-szektor szívja fel, a részesedése a GDP-ből 40-45%, de a nemzetgazdasági beruházásokból ennyi sem, mindössze 30%. Ez eleve a hatékonyság deficitjét mutatja, és a kisvállalatokkal az a baj, hogy 756 ezer foglalkoztatóból 710 ezernél az alkalmazottak száma nem éri el a 10 főt. A mikrovállalkozások termelékenysége a nagyvállalati 20%-a, a kisvállalatoké 35%, a középvállalatoké 40% körüli. Ez messze a legrosszabb a világban és a szomszédaink között. Tehát a vállalati mérethatékonysága van a fő probléma, vagyis azzal a KKV-körrel, ahol a foglalkoztatottak zöme van, de nem képes exportképes árulapot előállítani, érdemi innovációt végrehajtani, a jó képességű munkaerőt megfizetni, sőt még egy-egy minimálbér emelés sem kigazdálkodni. És akkor itt jön a legérdekesebb része a Lentner Csaba írásának. Az állami és EU támogatások igénybevételére szocializálódott kisvállalati kör napjai bizony megvannak számlálva, és paradox módon éppen a kormányzati érdekképviseleti béremelési kényszerek által.
Igen, abszolút érdekes.
De valamit tenni kéne, az biztos, mert igen, hogy ugye tudjuk. A számok azt mutatják, hogy ezek nagyrészt kényszervállalkozások, a mikrovállalkozások, nem kell mindenkinek vállalkozónak lenni, meg lehet őket fizetni, mert ha nem teszik, akkor arra figyelmeztet a közgazdász, hogy a valódi reformák elodázása helyett a versenyképességünk tovább romolhat, a munkaerő kivándorlás tovább fokozódhat, minden esélyünk együtt áll ahhoz, hogy beragadjunk a közepes fejlettségi csapdába. Az időnként felmerül ez a közepes fejlettségi csapda, úgyhogy szerintem egyszer majd erről beszéljünk, hogy mi ez a közepes fejlettségi csapda, mert lám-lám itt is előjön. Én azt gondolom egyébként, hogy ez nem egy rossz lépés, bár mindenki szívja a fogát ezzel, hogy most akkor 200 ezeres minimálbér, és hogy akkor majd ő ezt hogy fogja kigazdálkodni. Beszéltem Pogácsa Zoltán közgazdásszal erről a kérdésről, és azt mondta, hogy aki nem tudja kigazdálkodni, annak nem kell vállalkozni. Ez a kapitalizmusnak a törvénye. Ugye ő elég markáns véleményt fogalmaz meg ez ügyben is, és hát figyelj, ez egy ilyen egyrészt munkaerőt szabadíthat fel, hogyha te nem vállalkozol és nem önfoglalkoztatsz, akkor elmehetsz olyan cégekhez, amelyek innoválnak, exportra termelnek, stb., ha azok jó fizetést adnak, persze. Másrészt ugye felszámolja ezt a kört, és akkor teret ad azoknak, akikben van fantázia. A dolog szépség hibája, és most nem akarok nagyon csak egy irányba nézni, az, hogy ez fájdalmas lesz. Mert hogy egy csomó cég meg fog szűnni, egy csomó ember elveszti a munkáját, át kell, hogy rendeződjön a magyar gazdaság szerkezete. Na, nincs mese, és ez egy jó irányba tett lépés, ez a minimálbéremelés, mert hogy a költségeink azok már 70-80%-ban uniós szinten vannak, a bérek el vannak maradva, ezzel is kellene kezdeni valamit.
Igen, ez egy sokrétű probléma, érdemes még akkor
viszont akkor itt hadd virágítsak rá még egy dologra, hogyha elkezdjük emelgetni a minimálbért, és ugye beszélgettünk nagyon sokat arról, hogy milyen lesz az infláció, és sokan azt mondják, hogy csak egy kiugró, ha most elkezdünk minimálbért emelni, mert eldőlt, az adhat egy lökést még az inflációnak, nem?
Mindenképp. Igen, igen.
Na, hát...
Ez is ide tartozik.
Ugye, és ez is ide tartozik, mert hogy a vállalkozóknak meg tervezni kell, hogy mi lesz az inflációval, ugye?
Volt egy interjú a 24.hu-n a Morcsibával. A zenekar most lépett föl Budapesten, nem tudtam kimenni. Ezért is érdeklődve olvastam az interjút, és egy kicsit meglep... Meg, nagy, nem, nagyon meglepődtem, amikor arra a kérdésre, hogy mi a magyar, mert hogy beszélnek arról is, hogy más-más dalokat kedvelnek az emberek, akárhol játszanak a világban, és arra a kérdésre, hogy és a magyar közönségnek mi a kedvence, azt mondták, hogy a blindfold lesz a ráadás számunk. Hát ez az egyik nagy kedvencem volt régen, és még soha nem hallottam koncerten. Kicsit elszomorodtam, megnéztem a setlistet, hogy valóban így történt-e, és nincsen benne. Úgyhogy most nem tudom, lehet, hogy mégsem volt rá idő, vagy mégsem, vagy ez csak egy kamu válasz volt. Mindenesetre az interjúban vannak még ilyen érdekességek is, hogy amikor a Morcsiba 2009-ben fellépett Budapesten, akkor rossz, a koncert elején megbontott a üveg viszkit, és a buli végére meg is ittad. Hazugság! Tekila volt, nem viszki. Illetve a Sky Edwards, az énekesnőz, az a kérdés. Kiszállt a zenekarból, és 5 évig nem volt benne, szóló volt, aztán visszajött, és abból az időszakból melyik a tal a kedvenced? Hát abból az időszakból csak egy dalt éneklek a koncerten, az Enjoy the Ride-ot. Többi dalt még csak nem is ismerem, mert nem hallgattam meg az albumokat. Hát miért nem? Nem érdekel. Azt az egy dalt miért énekled mindig, mert követelték a rajongók. Ugye így működik ez Morcsiba.
Volt a blindfold a pénteki koncerten, írja.
Igen, akkor rossz a setlist. Akkor már csak azért is, aki úgy járt, mint én, hogy nagyon szereti és még sose hallotta, jöjjön a blindfold.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapíról-e? Irodából-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. E-Business. A millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
A jövő e-kereskedelmét a férfiak vagy a nők uralják-e? Ez a mai kérdésünk. Palocsai Gézának, a Jófogás és a használtautó.hu ügyvezető igazgatójának át is adjuk a szót, mert mi már defenzívába szorultunk genderügyben ma reggel, úgyhogy megpróbáljuk hogy rávenni, hogy ő mozogja ki helyettünk ezt a helyzetet. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok én is!
No, hát ennél azért persze komolyabb témáról van szó, elkereskedelem ügyben, de hogy vetődött fel egyáltalán ez a kérdés?
Egy érdekes cikket olvastam azzal kapcsolatosan, hogy hogyan változnak a vásárlási szokások Kínában, és ami megütötte a szememet, az az volt először, hogy 2020-ban Kínában az esztétikai, az orvosesztétikai vagy szépségesztétikai beavatkozásoknak 30%-át tették ki azok a beavatkozások, amelyek férfiak által voltak kezdeményezve, ez egyébként több mint a duplája volt a 2019-esnek.
Egy 30%?
30%, így van. 30%, és nem csak az, hogy ez az arány hatalmas mértékben növekedett 2019-hez képest, hanem az is látszódik, hogy átlagosan két és majdnem háromszorosát költötték a férfiak esztétikai beavatkozásra. Tehát a férfiak átlagosan ilyen 320 000 forint körüli értékben költöttek orvosi beavatkozásokra, a hölgyek esetében ez valamivel több volt, mint 100 000 forint. Tehát elég durván beindult ez a piac, és akkor elkezdtem kicsit kutakodni, megnéztem egy csomó kínai interjús videót, ami már önmagában is egy kulturális sok volt. De egészen döbbenetes volt, ahogy az utca embere egyébként hozzááll a férfiak szépségápolási, vagyis mondjam, költéseihez, hogy vélekednek erről a nők, hogy vélekednek erről a férfiak, és korosztálytól függetlenül elég egyértelmű volt a nyitottság ebben a témában, és így volt egy ilyen kis gondolatom, hogy jó, hát akkor nézzük már meg, hogy azért hogy is néz ki a fogyasztói társadalom, hiszen ugye azért alapvetően arra vagyunk beállva, és hát az adatok is azt mutatják, hogy a nők azok, akik vagy a nők által hozott vásárlási döntések azok, amik a fogyasztásnak a jelentős részét képezik, tehát körülbelül úgy lehet a különböző kutatások során megvizsgálni, hogy a nők által vezetett háztartások költésének nagyjából a 70-80%-át teszi ki az összköltésnek, tehát a háztartási döntéseknek az összessége az a 70-80% a teljes költésnek. Hogyha azt nézzük, hogy a különböző kategóriákban általánosságban kik szokták meghozni a döntéseket, akkor ugye azt látjuk, hogy 94%-ban a lakberendezési döntéseket a hölgyek hozzák meg, nyaralás kapcsolatban 92%-ban, az otthonvásárlás, lakásvásárlása kapcsolatban 91%-os ez az arány, és még az autóvásárlás esetében is 60%-os az aránya annak, hogy kihozza meg végül a döntést, ami lehet, hogy néhány furcsán nap tűnhet.
Igen, hát igen, nekem azért tűnik furcsán, hogy meglehetősen alacsonynak látom ezeket a számokat. Nálunk 100% minden.
Hát azt tudom erre mondani, hogy ugye vannak ugye ezt ismeritek a nagy különböző bevásárlóközpontoknál, vagy ilyen retailereknél, hogy ugye van a vélt árszínvonal, meg a valós árszínvonal, és én azt gondolom, hogy itt is lehet ezt az analógiát használni, hogy te azt gondolod, hogy 100%, aztán, hogy mi a valóság, az lehet, igen, hogy közelít a 60-hoz.
Igen. Egyébként, ha már ugye online világban mozgó szakértőként szoktunk időnként tárcsázni, az jellemző, hogy mit vásárolnak online inkább a férfiak és inkább a nők, mert azért erre szerintem ti ráláttok.
Így van, megvan, tehát általánosságban véve a férfiak és a nők esetében ez a 68-70%-os arány, aki online is vásárol, ez nagyjából azonos, picivel alacsonyabb a férfiaknak, picit magasabb a hölgyek esetében. Épségápolási cikkek tekintetében még a hölgyek állnak elől, és általában azt lehet mondani, hogy az utazások esetében 37% azoknak a férfiaknak az aránya, akik online vásárolnak, utazásra kapcsolatos dolgokat 35% a nők esetében, kisebb termékek esetében inkább a nők azok, akik a vásárlási döntést meghozzák, most itt méretre is gondolok, nagyobb dolgok esetében pedig inkább a férfiak, tehát bútorok, számítógépek esetében, elektronikai eszközök esetében azért az inkább egy férfiasabb kategória. Ez egyébként a jófogás esetében is hasonlóképpen látszódik, de nekem azért, hogyha kicsit visszatérhetek a Kínára, meg arra, hogy most miért ez a nagy boom, és most miért kezdett mindenki arról cikkezni, hogy úristen, az a 700 millió fölötti férfi, aki a kínai lakosságot tekinti, az mekkora piacot jelentett a különböző szépségápolási cikkeknek, azért azt látni kell, hogy ugye a luxus termékek értékesítése az eléggé eltolódott, és a kínai piac, illetve a kínai vásárlók, amikor lehet utazni a kínai turisták, elég nagy mennyiségét teszik ki azoknak a vásárlásoknak, amelyek luxus termékek iránt fogalmatosodnak meg, és ha visszaévnek, emlékeztek a 90-es évek közepére, amikor megjelent az úgynevezett metroszexuális férfi, ami a 2010-es évek közepére pornoszexuális férfivel változott, akkor és megnézem az interjúkat, akkor az látszódik, mintha most ért volna el az a trend Kínában is, hogy a férfiak a megjelenésükre sokkal nagyobb időt és energiát fordítanak, sőt, itt volt egy olyan interjú kérdés is, hogy az utca embere mit gondol, hány százalékát kellene a fizetésnek költeni szépségápolási termékekre, illetve beavatkozásokra, és mondjátok egy példát, hogy szerintetek hány százalékat kellene havi fizetésnek költeni.
Mármint a férfiak körében, vagy úgy
emlok? Igen, igen. Férfiket mennyit kellene költened arra, hogy jobban nézni?
Minimum 70%-ot.
Mondjuk egy reális tippre is
kíváncsi. De rajtam az se segít, mondja Czoller kollégina. Igen, mert mindegy. Szóval mennyi a szám?
30%-ot javasolnak.
30%? Írtózatos.
Nagyon durva.
És akkor ez azt jelenti, hogy régen ugye a japánokról mondták azt, hogy imádják a luxus termékeket, és minden luxus márka Japánba igyekezett. Most áttevődött ez a ez a központ vagy áttevődik lassan Kínába? Tehát ott több luxus terméket vesznek már.
De ennek mik az a luxushoz? Ez a szépség.
Hát mert hogy nem
lehet olcsón
szépséget
ápolni.
Nyilván nem amószappannal kell szépséget ápolni egy metroszexuálisnak Kínában.
Hát az nem derül ki a YouTube videóba, hogy te mivel ápoltad. De csak akkor, hogyha már reklámszerződésed is van, nem?
Igen.
Így van. Na most a pornoszexuális férfi, vagy a pornoszexualitás alapvetően arról szól, hogy a megjelenéseddel hódítasz. Tehát a megjelenésed az, ami hatást gyakorol. Most a megjelenéshez hozzátartozik azt, hogy hogyan vagy felöltözve, milyen márkákban vagy felöltözve, és mennyire vagy ápolt. Uh-huh. Gondolom, hogy összekapcsolódik. Nagyon érdekes, van egy kínai közösségi vásárlási platforma, a Kis Vörös Könyv, úgy hívják. Milyen más címe is lehetne, ugye Kínában,
igen.
Ami 2013 óta indult, és alapvetően utazási tanácsokkal és olyan típusú információkkal, közösséggel szolgál, ami vásárlással, élményekkel kapcsolatos. Na most ennek az oldalnak a 90%-a, 100%-a nagyjából női előfizetőkből állt, jelen pillanatban pedig több mint 30%-a már férfi. Megjelentek azok az influencerek, megjelentek azok a személyek, akik tanácsokat adnak férfiaknak, hogyan kell szemöldököt szedni, hogyan kell ápolt kezeket, körmöket tartani, hogyan kell felöltözni, és ezek a hatások, ezek a tartalmak generálják azt, hogy
egymást erősítik.
Ah. Arról nem is beszélve, hogy ugye a Japán és Kína közötti népességméret és hát a vásárlóerő is most már azért azt gondolom, hogy Kína felé megy, és nagyon sok olyan vámmentes övezet van, ami segíti ezeknek a dolgoknak a népszerűsítését. Még egy dolgot hozzak ide, mert hogy hamarosan érkezik megint a Black Friday, meg a különböző ilyen őrült hét, amikor óriási mennyiségű pénz cserél gazdát elkereskedelmi platformokon. A teve évben is az látszódott, hogy az összes nyugati luxusmárka Kínába csinálta a nagy bizniszt, nem az Amazonon.
Ezt akartam kérdezni, hogy ugye beszéltünk először a speciális hölgyeknek szóló termékekről, most meg a speciális uraknak szóló termékekről, hogy a gyártók felkészültek például a férfi szempiraspirálra? Vagy a női autókra?
Női termékek azok voltak, de hát ugye a nőknek szánt termékek,
nem,
a
laptop olyanok,
színezés, kimondott a női hitelkártya is volt már régen, inkább az merül föl bennem, hogy most, amikor ez a gender téma fontosabb,
de ez most nem szexista.
Visszavesznek-e, vagy pedig azért a biznisz, az biznisz, és a célzás meg mindené fontosabbá vált, a jól célzott üzenet az eladásokhoz, hogy akkor melyik irányba megyünk.
De nem fel kell, hogy készüljenek, tehát, és ezt ugye hitelesen is kell tudni előadni, mert hogy beszéltünk arról, hogy az autó próba került, hogy a gyerekkorunkból emlékezett autós kártyák esetének, hogy ugye melyik az, amit gyorsabb, meg melyik az, amelyik erősebb, nagyjából ezt határozta meg nagyon sok esetben az autóvásárlást, és nem az, hogy hogyan használjuk, vagy hogyan használjuk ki az autókat. Tehát, hogyha igaz az, hogy az autók 60%-ánál azért a nők erős befolyása vannak a döntésben, hogyha megnézitek az autóreklámokat, akkor azért nem feltétlenül látszódik ez azokban. Még mindig arról szól, hogy valami kietlen úton, tökéletes útviszonyok mellett viszonylag gyorsan mész, és akkor a vezetési élmény az milyen fantasztikus, ami azt gondolom, hogy azért mégis inkább egy férfiasabb, vagy történelmek férfiasabbnak gondolt rész, és nem arról beszélünk, hogy hogyan használod az autót, vagy hol vannak azok az érzelmi töltetek, amelyek esetleg sokkal inkább vonzák a nőknek a döntésében a nagyobb részt.
Jó, de hát most kell...
A termékekről beszélünk, bocsánat, akkor azért látszódik, hogy igenis megjelennek, vannak ugye azért most, hogyha bementek egy DM-be, vagy első üzletbe, akkor igenis találtok olyan sminkészleteket, amelyek férfiaknak szólnak.
Na most akkor már én tovább is gondoltam az a következőt, ugye nálunk is a metróból lett a Lambert szexuális, tehát túl lendült az inga, a szakállas, flanelinges, bakancsos farmella drágos férfi, úgyhogy kezdjünk el flanelingeket exportálni Kínába, mert szerintem ott is lecseng a metroszexuális mozgalom, akkor jön a Lambert szexuális, és csupa kínai favágóval lesz tele az egész világ.
Ha csatlakozhatok az ötleteléshez, akkor ezzel együtt kezdünk el fákat is ültetni, mert az egyrészt nagyon zöld, és akkor a lumberszexuálisoknak lesz.
Igen. Jó, hát nagyon tanulságos és nagyon elgondolkodtató beszélgetés volt megint, csak köszönjük szépen.
Én is köszönöm, további szép napot.
Szép napot.
Sziasztok, csak.
Szia. Valocsai Gézával beszélgettünk egészen meglepő dolgokról, annak kapcsán, hogy akkor most az elkereskedelemben a férfiak vagy a nők dominálnak majd vásárlóként, hát kiderült, hogy mind a kettőre van példa. Ő pedig a Jófogás és a Használt Autó.hu ügyvezető igazgatója volt, és hát itt a hallgatók írják, hogy súlycsökkentő műtétek. De hát a kínaiaknál nincs annyi túlsúlyos, én nem tudom, viszont...
Azt ott a hajbeültetés megy, nem?
Nem, megjött a megfejtés, szerintem ez áll legközelebb, vagy ez állhat legközelebb a valósághoz, hogy évekkel ezelőtt láttam egy ismeretterjesztő csatornán, hogy a tehetősebb ázsiai nők és férfiak jelentékeny hányada olyan speciális arcplasztikai műtétet végeztet magán, amik eredményeképpen európai vonásúakká válnak.
Az egy régi tendencia, igen. Most nem
akkor
tudom,
lehet,
hogy ez, most...
hogy ez ezért van.
Nem biztos, tehát lehet, hogy ez éppen visszaszorulóban van, és egy új tendencia, új divatok vannak. Nagyon sok minden megváltozott azért ez a YouTube mánia, a digitális tartalmak fogyasztása, influencerek befolyása, döbbenetes hatást ért el, tehát ezt már érdemes rákérdezni.
Európa már csak a divatban és az életstílusban diktál, ahhoz próbálnak Ázsiában felzárkózni, arra vágynak, és ennek furcsa eszköze a divat külső alakítása. Aztán Kevin Kwan művét ajánlja valaki, kőgazdag ázsiaiak, szórakoztat, és az ázsiai luxus felső 1%-áról Szingapurról, Hongkongban, Kínáról szól, nagyon izgi, szórakoztató irodalom. Azt hiszem, hogy ebből film is készült. Én láttam 15 percet, és egyszer nem hittem a szememnek, hogy ez most valami vicc, úgyhogy ezt is tudtuk ajánlani, de most meg már annyira rohan az idő, hogy át kell adjuk az ételt Szoller Andinak és a híreknek.
Na, megtaláltad-e? E-Business. A Millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business. Üzletei online. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.